Mártonfi Marcell irodalomtörténész teológus van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A Vatikán egy ideje, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez az idő ennek a borzalmas ukrajnai háborúnak a kezdete, kezdett a világ figyelmének a centrumába, a politikai világ figyelmének a centrumába tolódni ez alatt a három év alatt. És azt hiszem, hogy Ferenc pápa nagyon sok, nem csak nagyon sok béke közvetítésben vett részt, hát hogy milyen sikerrel sajnos láttuk, de fogoly szabadításban is, ott viszont sokkal sikeresebben tudott működni. Vagyis a pápaság szerepe, mint a kezdene fölértékelődni a mai világban, de ha rosszul gondolom, akkor csak mondja meg, most ebben a műsorban, amikor 14. Leóról fogunk beszélni, illetve hát Ferenc örökségéről. Szóval jól érzékelem, hogy egy más pozícióban van a Vatikán, a katolikus egyház?
Hát egész biztos, hogy így van. Nem hinném, hogy ez teljesen új fejlemény, mert hát emlékszünk rá, hogy II. János Pál pápa például mit jelentett a világnak, és mit jelentett mondjuk geopolitikai szinten, akkor, amikor pusztán Athénnél fogva, hogy lengyel, hát az egyház élére került, és abban a pillanatban hát magára vonta tulajdonképpen az egész világ figyelmét, és hát egy, hogy mondjam, a saját politikai rendszeréből éppen kifele haladó, vagy lassan kilépő Lengyelországnak lett, hogy mondjam, a katalizátora, vagy ösztönzője, inspirálója tulajdonképpen az ottani politikai folyamatoknak, amit aztán ugye az ellen elkövetett merénylet is bizonyos értelemben fókuszba helyezett, vagy értelmezett tulajdonképpen, és hát hasonló a helyzet Ferenc pápával, és hát ahogy mondta, főként az ukrajnai háború óta, és talán nem csak azért, mert sikeres közvetítési kísérletei voltak, hanem azért is, mert rájellemző módon, ami miatt különböző mértékben szokás rá haragudni, én nem haragszom rá nagyon, hát egy kicsit könnyen is beszélt néha, amiatt is, hogy néha azután az ukrajnai béke folyamatokkal, vagy mondjuk a béke igényel kapcsolatban tett félreérthető kijelentéseket. Például akkor, amikor azt mondta, hogy akár egyoldalúan is megfontolhatná Ukrajna azt, hogy elébe megy a békének.
Magyarán
tegye fel a kezét, vagy a fehér zászlót, igen. De másfelől meg van ebben valamilyen, néha elnézünk e fölött, de valamilyen nagyon nagy őszinteség is, egyszerűen azért, mert olyan mértékben, tehát ő zsigerileg iszonyodott mindenfajta pusztítástól, hogy azt gondolt, hogy annál még az is jobb, hogyha letesz. És nehezebben értette meg azt, hogy itt egy olyan önvédelmi háborúról van, vagy harcról van szó, aminek nem ilyen egyszerű a megoldása.
Ennek a centrumba kerülő politikának, és aztán majd beszélünk arról, hogy tulajdonképpen a Vatikán, amelynek ugye a középkor óta már nincsen hadserege, nincsenek területi igényei, tulajdonképpen nincs akkora hatalma, hogy befolyásolja a világ, hát hogy mondjam, fizikailag is nála sokkal erősebb, tehát nem a spiritualitásról beszélek, hatalmait, hogy ennek a szerepnek a továbbvitele mennyire várható 14. Leótól, illetve mennyire ennek megfelelően választották ki. Tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt, ugye nem pár nap volt az egész, és a bíborosi kar, mintha nem sokat tipródott volna ezen a dolgon. Itt szokták hangsúlyozni, hogy egy amerikai pápáról van szó, de van olyan vélemény, amely szerint nem azért választották ki, mert Amerika is, hanem annak ellenére, hanem is főleg azért, mert inkább dél-amerikai ő, mint sem chicagói, bár Chicagóban ugye volt püspök, és ott voltak problémák is, erre majd szintén ki fogunk térni. Ő Peruban dolgozott nagyon sokat, misszionárius volt, Ágoston rendiek rendfőnöke, tehát szerzetes gyakorlatilag, és amikor Ferenc pápa lett, akkor már 14. Leó Amerikában volt, az Egyesült Államokban, de Ferenc pápa visszaküldte őt Peruba, és egy püspökség élére nevezte ki. Szóval tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ugyanarról a helyről jön, mint Ferenc.
Ez egy nagyon összetett kérdés, és azért volnék itt egy kicsit óvatos, mert úgy tapasztaltam, hogy hirtelen rettetesen feldúzod a szakértelem vatikanista körökben, vagy egyáltalán azok között, akik...
Tehát mindig, amikor történik valami, akkor rengeteg szakértő támad a világban.
Igen, és tehát nagyon sokan figyelnek Rómára, és hát voltak, akik tudni vélték, hogy a megválasztását valóban elsősorban világpolitikai szempontok irányítják, és pontosan így van, ahogyan az előbb mondta, hogy ő többen az identitását tekintve minimum kettős, de inkább dél-amerikai, tehát a missziós munkája majdhogy nem két évtizednek az először, hát még szerzetesként, később aztán püspökként végzett munkája Peruhoz kötődik, még Perunak egy eléggé szegény vidékéhez.
Bocsánat, és megjelent egy fotó is arról a templomról, imaházról, nem is tudom eldönteni, ahol ő dolgozott. Hát ez valóban egy nagyon lepusztult szegény negyedben van, és nagyon szerény maga, igen, az imaház is, tehát látszik.
Igen. Sőt, hát egy lovas fotó is megjelent, ahol ilyen szemlátomás sáros vidéken, tehát ahol nehezebb a közlekedés, így vezetik kantáron őt, mint helyi püspököt. Ő pedig nagyon jól érzi magát ezek között az egyszerű emberek, legfőképpen benszülött népesség között. És hát azt is lehetett hallani, vagy ezt nyilatkozta egy perui püspök, nem régen olvastam, hogy amikor megbeasztották, akkor olyan hangulat tört ki Perúban, mint hogyha megnyerték volna a foci VB-t. Tehát egy ilyen teljesen egyértelmű újongás, amiből kiderül, hogy ők egyáltalán nem gringónak, nem észak-amerikainak tekintették, hanem maguk közül valónak, és az ő azonossága is nagyon nagy mértékben köti őt Dél-Amerikához. Tehát ennyiben a szó geográfiai értelmében is tulajdonképpen Ferenc pápa utódjának tekinthető, másfél viszont kétségkívül amerikai ennek az összes előnyével. Ugye azt volt egy ilyen, vagy nem tudom mennyire ismert ez, de egy ilyen vatikáni, vagy ilyen egyházi szlogen, vagy mondás, hogy biztos, hogy jezsuita és amerikai nem lehet pápa. Na most az előző pápa megtörte ezt a negatív folytonosságot, és a mostani pedig az amerikaiságával törte meg. Tehát másfelől nagyon fontos körülmény, hogy ő Chicago környékén felnövekedett észak-amerikai hát ember, aki, hogy mondjam, ennek az összes kompetenciájával bírt, tehát nagy lehetőségei voltak világszerte járni, tanulni, az angol anyanyelve eleve kommunikáció képesebbé tette őt a világ legkülönböző pontjain, rendi elöljáró volt, és hát tulajdonképpen otthonban, sőt véleményt is nyilvánít az amerikai politikában is. Úgyhogy nem hinném, hogy kiemelt szempont lett volna az, hogy amerikai legyen, és mondjuk ellentartson a jelenlegi amerikai egyházi és politikai viszonyoknak, de biztos, hogy ez is egy lényeges szempont lehetett. Nagyon sokféle kompetenciája van, és ez az egyik.
A profiljához még hozzátartozik egy olyan vélemény, ami kicsit ilyen, az ember azt mondja, hogy na végre egy foglalkozás, ahol a kor nem számít, vagy ha igen, akkor olyasmit mondanak, mint mondtak vele kapcsolatban is, hogy még csak 69 éves, nem túl fiatal pápának. De ezt csak úgy mondom, ez egy ilyen megjegyzés volt az egyik bíborostól egyébként, aki a konklávé után már szóba állt az újságírókkal. De még valami, ami fontos, ez az Ágoston rendiség, ez miféle elköteleződés jelent, mert ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen a jezsuita, vagy tudjuk, milyen egy ferences rendi gondolkodásmód, milyen az Ágoston rendi.
Én az Ágoston rendnek a jelenlegi profilját nem igazán ismerem, de amennyire tudom, tehát ez egy Szent Ágostonra visszavezetett, tehát különböző történeti alakulásokon átment szerzetes rend, amelyik egyébként, amint a jelenlegi pápa életrajzában is szerepel, tehát nagyon fontos missziós tevékenységet töltenek be. Itt érdemes talán megemlíteni, nem fontoskodni szeretnék feltétlenül, kívül, de hogy a misszionálás itt nem azonos a térítéssel, tehát nem azt jelenti, hanem olyan keresztény vidékeken, vagy már azzá lett tájakon, ahol a hierarchia hiányos, oda küldenek embereket, és azok ott papi, illetve hát egyházvezetői szolgálatokat is ellátnak. És ilyen értelemben volt ő missziós vidéken, ebben a csendes óceán közeli városban, egy 600 ezres városban, és egy 600 ezres agglomerációval, ahol ő legutóbb püspökként működött, mielőtt Ferenc pápa behívta volna a Vatikánba egy pár éve.
Tulajdonképpen ő akárcsak Ferenc hozzátartozik valamilyen módon, vagy valamilyen szinten ahhoz a dél-amerikai katolikus mozgalomhoz, amelyet nagyon keményen kötnek szociális célokhoz, a szegénység megsegítéséhez. Tehát gyakorlatilag egy ilyen reformista, társadalmi reformista mozgalomhoz.
Úgy vettem észre, hogy esetében kevesebbet emlegetik a felszabadítás teológiáját. Ferenc pápánál ez többször szóba került, mert ő mondjuk filológiailag, vagy így visszanyomozhatóan a teológiai tanáraink keresztül, akik őt Argentínában hát vezették, vagy oktatták, kötődött a felszabadítás teológiának egy ilyen szoftabb változatához. Ezt tehát Prevost bíboros és a jelenlegi 14. Leó pápa esetében nem nagyon emlegetik, inkább úgy fogalmaznak, hogy doktrinális kérdésekben, tehát a hit és erkölcs dolgában, úgymond, ami klasszikus kifejezése, ennek konzervatívabbnak számít. Ugyanakkor a szociális nem csak elkötelezettsége, hanem tényleges gyakorlata és érzékenysége folytán mégiscsak szorosan kötődik a dél-amerikai teológiai és szellemi és hát lelkipásztori vagy hát a társadalom felszabadításában is érdekelt irányzatokhoz.
Volt egy olyan fél mondata, hogy az amerikai katolicizmusnak a szokásai vagy elköteleződései vagy híre az ilyen vagy olyan, de milyen tulajdonképpen? Éppen most beszéltük meg, hogy Robert Francis Prevost igen kevés időt töltött Amerikában, de hát azért, hogy egy Chicagóban ott volt, voltak is vele kapcsolatban olyan problémák, hogy állítólag túlságosan megengedő módon viselkedett egy kiskorúak szexuális zaklatásért elítélt papok esetében. Ezt ő tagadta, és hát volt aztán egy másik ügy Perúban is, amikor azok a lányok őt hibáztatták személy szerint, akiket zaklattak, és azt állították, hogy megpróbálta eltussolni velük szemben elkövetett bűnöket. Tehát egyfajta túlzott óvatosság, vagy rosszul értelmezett elkötelezettség a egyházával szemben lehet, hogy jellemezte őt abban a periódusban. Nem tudjuk, hogy aztán később átgondolta el, vagy mennyire. Na mindegy. Ez, illetve nem mindegy, bocsánat, csak előbb még az amerikai vonalat kérdezni, milyen az amerikai katolicizmus?
Ha még az előzőhöz azért szabad egy valamit mondanom, szóval ezeket a híreket én is úgy, hogy mert most
az oktatás híre,
most tanulok ebbe egy picit bele, ahogy elkezdtem nézegetni az ő pályafutását. Érdemes úgy érteni, hogy itt most egy olyan emberről van szó, akiről korábban nagyon kevés szó esett, tehát ugyanúgy nem ismertük lényegében, mint ahogy Bergoglióról se sokat tudtunk, mielőtt pápává választottak volna, és akkor hirtelen kell innen-onnan előkerülő információkkal valamit kezdeni, és ezeket valahogy sorba rakni, vagy értelmezni. Most én úgy vettem észre, hogy ami például az ilyen gyerekzaklatási dolgokat illeti, tényleg felmerült valami vele kapcsolatban, de ezt nagyon határozottan nem csak ő maga cáfolta, hanem olyanok is, akik a környezetében voltak, és akik pontosan tudják azt, hogy ő már vatikáni hivatalnok korában, tehát nem olyan régen, miután Ferenc pápa behívta őt, és az úgynevezett püspöki kongregába, vagy dikasztériumnak, tehát a püspök kinevezésekért illetékes, vagy ezekben illetékes vatikáni hivatalnak az élére tette, akkor ő már ilyen vatikáni hivatalnoki minőségében függesztett fel egy olyan rendkívül konzervatív dél-amerikai, hát ilyen közösségében, közösséget, vagy társágot, vagy hát egy ilyen szervezetet, egy egyházi szervezetet, amely azután érdekelt volt abban, hogy akár bosszúból is őt bevádolják ilyesmivel, és ezt egyébként több oldalról megerősítették, tehát úgy tűnik, hogy neki nincsen homályos ügye. Ami majdnem mindenkinek van, és emiatt talán nagyon nehéz lett volna egyáltalán bárkit találni a bíborosok között, aki valaha ne hallgatott volna el valamit, az, hogy tulajdonképpen egy-két évtizede indult csak meg egy olyasfajta ébredezés, amikor nem csak hogy rájöttek, hanem rá is kényszerítette a történelem tulajdonképpen a főpapokat arra, hogy komolyan és szisztematikusan elkezdjenek foglalkozni a visszaélési ügyekkel. Addig teljesen bevett gyakorlat volt az, hogy áthelyeznek valakit. Akármilyen szörnyen hangzik ez, de végül is nem volt rá szem. Nagyon keveseknek volt szeme, és ilyen meggyökeresedett egyházi rutint kellett azután meghaladni. Tehát ez nagyon nagy dolog, hogy ebből kilépett az egyház, viszont hát biztos nagyon sokaknál meg lehetne piszkálni, hogy hol nem volt eléggé figyelmes. Uh-huh. Na most az ő esetében nem nagyon lehet azért komolyan vehető értesüléseket hallani.
Jó, csak miről. Még egy értesülést tennék hozzá. Igen, igaz, igen. Hogy ez nagyon, hogy mondjam, csak időzítve látott napvilágot 2025, tehát idén májusában, uh-huh. az idei májusában, amikor az kiderült tényként, kezelték, hogy mondták, hogy az egyházmegye 150 ezer dollárt fizetett a három lánynak, hogy elhallgattassa őket.
Lehet,
hát
lehet.
Nem hallgattak.
Nem igen. tudom. Tehát igen, nem tudom.
Tudjuk, én, mondom, hogy
én nem hallottam ilyen, olyasmit, ami ezt megerősítés, sőt, ezt is először hallom, de ezt komolyan mondom. Úgy,
hogy, igen, ez valóban fontos volt, hogy elmondtuk. És akkor visszatérünk a kérdéshez. Tehát az amerikai katolicizmus.
Igen. Az amerikai katolicizmus rendkívül megosztott, és itt hadd hivatkozzam egy friss élményemre. Nemrég láttam az olasz televíziónak egy ilyen tényfeltáró dokumentum filmjét, ahol olasz újságírók utána járt annak, ami tényszerűen megtörtént, hogy nem sokkal a pápa választás előtt különböző ilyen amerikai jobboldali katolikus különítmények érkeztek Rómába azzal a céllal, hogy befolyásolják a pápa választást. Tehát még vacsorát is tartottak valahol például amerikai bíborosoknak, és hát megpróbáltak a lelkükre beszélni, és emögött az akció mögött nem utolsó sorban az a Steve Bannon áll, aki a magyar, jellegi magyar kormányzattal is jó kapcsolatokat tápolt. Trumpnak a korábbi stratégiája volt a Fehérházban az első Trump ciklus idején, és egy ilyen bizonyos elemeiben a tébollyal határos uszítás indult be Rómában a tekintetben, hogy egy megfelelően konzervatív pápát válasszanak azért, hogy helyreálljon a rend Ferenc pápának tehát különböző ilyen amerikai figurák minősítik őt ebben a dokumentumfilmben, és az egyik ilyen minősítés az, hogy hát a globális baloldalnak a vezetője például volna, vagy lett volna Ferenc pápa.
Hát mi más lenne,
hát mi más, igen. Azután egy elsőre higgadt és komoly akadémikusnak tűnő olasz történész professzor úgy nyilatkozik, hogy a sátánnak a kénköves füstjét árasztotta a Vatikánban, és ennek kell most véget vetni. És azután a Bannonnak az európai ágense, aki egy által alapított intézetnek a vezetője Olaszországban, és hosszabb ideje ott él, egy angol figura, de az pedig sétál az olasz riporterrel a Temze parton, nem Temze, bocsánat, Tiberis parton, és arról számol be, hogy egyrészt boldog, hogy meghalt Ferenc pápa, mert most vége van egy retteltes korszaknak, másrészt pedig ők tudják, hogy nekik összesen csak egy tucatnyi bíborosuk van a Vatikánban, de azért mégis megpróbálnak megfelelő embert oda juttatni a pápai székbe, és három szemét sorol fel, egy Burke nevezetű ilyen eléggé fantasztikus amerikai figurát, egy ilyen ókonzervatív bíborost, egy Sarah nevű fekete bíborost, aki szintén ilyen ikonja lett, főként a visszavonult 16. Benedek pápa idején a vatikáni konzervativizmusnak, és Erdő Pétert, harmadikként kifejezetten említi, mint aki számukra ideális jelölt volna. Tehát, hogy beindult egy ilyen nagy nyüzsgés tulajdonképpen.
Értem most már, hogy a Magyar Kormánypárti sajtó, média honnan vette azt, hogy Erdő Péternek vannak esélye.
Az amerikai jobboldal ezt kifejezetten terjesztette, és meg is nevezik őt. Ezt nyilván Erdő elutasítaná, egy diplomatáról van itt szó tulajdonképpen, de van Trumppal is bevágás ebben a riportben, aki örvendezve megemlíti, hogy ő tulajdonképpen az amerikai katolicizmus segítette most az elnökséghez, és ő ezért hálás bizonyos értelemben. Nagyon megosztott az amerikai egyház, van egy, tehát így az alt-righthoz kötődő erőteljes konzervatív katolicizmusa, és van egy, hát nem tudom, inkább a demokraták felé húzó, de pillanatnyilag úgy tűnik, hogy kisebbségben lévő, tehát nagyon megosztott, kifejezetten kétpólusú az egyház Amerikában.
Biden ugye katolikus.
A katolikus egyház.
Igen, akkor ez a kisebbségi egyház vonulathoz tartozott?
A katolikus egyház eleve kisebbségben van Amerikában, és most ezen belül ül egymással szemben a püspöki karnak, az amerikai püspöki karnak két szárnya tulajdonképpen. És nagyon szerencsés, hogy egy pillanatra visszatérhetek a jelenlegi pápához, hogy ő nem tartott úgy amerikai, hogy ebben a feszültségtérben nem volt szerepe egyáltalán.
Hát ami a Trump környékét illeti, ugye maga az amerikai elnök megjelent egy mémben, pápának öltözve aranykereszttel, gyakorlatilag, majd azt, amit kiraktak a Fehérház honlapjára, de egyébként Trumpnak a saját oldalán is megjelent, majd később azt állította, hogy semmi köze nincs hozzá. Hát ha egy embernek nincs köze valamihez, akkor nem rakja ki, és főleg nem a Fehérház honlapjára. Na mindegy. Tehát csak a befolyásolási kísérletek. De legyünk igazságosak, a hírek szerint Macron ugyanezt tette, legalábbis Erdő Péter bíboros leleplezte azt, hogy a francia elnök a francia bíborosokat próbálta rávenni arra, hogy egy neki kedvező választást preferáljanak. Mi tudható az, hogy mi tetszett volna Macronnak igazából?
Olvastam ezt a hírt, de szeretek utána nézni, és én nem találtam más, mint egy igen megbízhatatlan tradicionalista francia portálnak tehát fake news jellegű megnyilvánulását, amit azután elég szerencsétlen módon komolyabb francia lapok is átvettek, és aztán így jutott el Magyarországra megfelelő körökhöz, akik ezt szintén terjeszteni kezdték. Miközben természetesen nem zárhatom ki, mert nem tudok róla semmit, de nem is tartom valószínűnek, ez egy tehát a bocsánat a csúnya szóért, de a pápa választás előtti kavarásnak a része volt.
Hát azért ez nem volt olyan nagyon csúnya szó, már fölkészültem valami keményebbre.
Valami nagyon durva, igen.
Jó, térjünk vissza akkor oda, hogy az a konklávé, amelyik elég gyorsan megválasztotta Robert Francis Prévost 14. Leónak, persze a nevet ő maga adta saját magának. Nagyon nagy mértékben áll olyan bíborosokból, akiket Ferenc pápa nevezett ki. Tehát ő gyakorlatilag nagyon megújította ezt a testületet, és világos volt, ezt legalábbis mindenki hangsúlyozta, hogy ennek két következménye van. Egyrészt, hogy a Ferenc pápa öröksége az egy élő és a konklávén komolyan ható erő. A másik pedig, hogy viszont mivel ezek a bíborosok újak voltak, ez nem nagyon ismerték egymást, tehát lehetséges, nem nagyon ismertek egymásra, így is lehet mondani. Tehát az is elképzelhető lett volna, az a másik változat, hogy igazából az amerikaiaknak a véleménye lesz meghatározó más nemzetek bíborosai között is, hogy tudnék, a ferenci örökséget most már ellensúlyozni kéne. Tehát ennek valamiképpen a másik oldalat, a bot másik végét kéne előkeresni, de ez nem történt meg. Volt-e ebben valami szándékosság az ön megítélése szerint, hogy ezt az örökséget tovább kell vinni, és nem szabad hagyni, hogy az egyház visszacsúszson egy korábbi állapotba?
biztos vagyok benne, és hát amennyire tudni lehet, nagyon nagy arányban választották meg Prevost bíborost, bár mivel a titoktartásnak a megszegését egyházi kiközösítés sújtja, ezért erről nem szeresen szoktak mesélni bíborosok, mert jobb bíborosnak lenni, mint kiközösítve, de azért mindig kiszivárognak hírek, és megbízható hírek is. Van egy technikája ennek, én úgy láttam a lapokban, hogy hogy tudnak úgy átadni információkat, hogy ne lehessen felismerni, hogy onnan származik. Minden esetre tudni lehet, hogy valószínűleg 100-nál többen választották meg, 89 volt a határ, tehát az lett volna a kétharmad, és ezt is jóval felülmúlta a ráadott szavazatoknak a száma. És valóban meglepetésszerűen történt az, hogy bár nem nagyon lehetett, tehát egyrészt Ferenc pápa stratégiát követett, tehát nem csak, hogy a világ különböző tájairól, mint egy az egyháznak a globális jellegét hangsúlyozva nevezte ki az újabb bíborosokat jó ideje, hanem azért feltehetőleg olyan megfontásból is, hogy valamiképpen az ő irányvonalát fogják majd folytatni a következő pápa választást, vagy ezt fogják preferálni, és ennek ennyire nem lehetett tudni természetesen, hogy ezek az egymást valóban nem ismerő, vagy kevéssé ismerő emberek hogyan fognak szavazni, és ezért is volt meglepetés, sőt, hát tulajdonképpen örömteli meglepetés az, hogy ilyen egyhangúan szavaztak. Ez egyrészt valóban jelenti a ferenci folytonosságnak a támogatását, tehát, hogy mégis itt a pápa egy nagyon közeli munkatársáról, és nagyon bizalmi munkatársáról beszélünk, hát az egész egyháznak az arcolatát, tehát jelentős mértékben befolyásolja a személyzeti politika, püspöki nevezéseknek a politikája, és ezt rábízni valakire, ez nyilván egy nagyon magas pozíciót jelent, még a vatikáni dikasztériumok között is kiemelkedőt. Másfelől pedig hát az ő különböző megnyilatkozásaiból is lehet tudni, hogy hívek mindenféle kezdeményezésnek, amit Ferenc pápa tett, különösen a szinodális nyitásnak, tehát ami azt jelenti, hogy szélesebb bázisra helyezik az egyházi döntéseket. És hát ő maga is részt vett egyébként a római szinodális gyűléseken, sőt oda kapcsolódó tudományos konferenciákon, vagy ilyen kis konferenciákon is, amik így a szinódusnak a farmizén zajlottak és előadott, és én megnéztem egy ilyet nem régen, egy előadását ott, és azt láttam, hogy tehát, hogy nagyon komolyan küzd a témával, tehát nem egy hierarchaként beszél, aki kioktatja a jelenlévőket, hanem eltöprengezve, hogy hogy lehet az egységet a sokféleséggel valamilyen módon egyeztetni. Tehát egy nagyon komoly gondolkodó, és alapvonalaiban a ferenci irányvonallal egyetértő emberről van szó, aki másfelől viszont kétségkívül egyházjogász, és hát egy ilyen tömören fogalmazó, pragmatikus és logikusan gondolkodó észak-amerikai, vagy angol, tehát észak-amerikai hát egyházi emberről, akinél várható az, hogy ami a ferenci kezdeményezésben formátlanabb volt, vagy improvizatívabb, vagy kialakulatlanabb.
Viszont bocsánat a szóért, emberibb. Érzékletesebb, igen.
Hát hogyne, annak azért mindkét értelemben képes lesz jogi kereteket adni. Az egyik értelme az, hogy valamennyire visszafogni ezt a spontaneitását a dolognak, ahogy mondja, hogy azért ez nagyon jó is volt a Ferenc pápánál, hogy nem minden volt nagyon megtervezve mindig, de másfelől azt is jelentheti ez, hogy mindaz, ami a spontán beszélgetés nyomán nem válik kötelezővé, az a jogi kodifikációval kötelezővé válhat, és ennek alapvető jelentőse van akkor, hogyha például mondjuk a püspökök elszámoltathatóságáról, vagy számon kérhetőségéről, vagy a hatalom korlátozásáról van szó. Tehát ez jogi rögzítés nélkül nem nagyon megy.
Az első megszólalásai nagyon rokonszenvesek, mondjuk ezt újságíróként tudom díjazni, azt a mondatát, amikor azt mondta, hogy csak tájékozott népek hoznak szabad döntéseket, és a médiának az a dolga, hogy keresse az igazságot. Tehát nem csak a szenzációt, hanem az igazságot, és szolidaritását fejezte ki a bebörtönzött újságíróknak. Ez egy nagyon szép mondat, és hát sokkal több van bennem, ugye, mint amit a mondat így elsőre sugal, mert benne van a demokratikus jogoknak a védelme, benne van az emberi élet védelme, benne van a hírhez, az információkhoz való jog védelme, tulajdonképpen a zsarnokság elítélése, tehát sok mindent nem gondolom, hogy belemagyarázom ezeket, ez itt van benne.
Egészen pontosan, ezt én is láttam ezt az audienciát, amit ő az újságíróknak adott, és ez egy rendkívül erős kezdése volt a pápaságának valóban.
És az első útja ugye Ferenc sírjához vezetett.
Igen.
Az első nagy látogatása, ez nem tudom, hogy mennyire szimbolikus, és igazából mit jelent az ő eljövendő működése szempontjából, de hát tény, hogy ő elmegy Nikaiába, vagy Niceába, ami most egy török város, ugye ott volt az első zsinat.
Igen.
Amikor igazából meg kellett fogalmazni egy ilyen, hát akkor még nagyon formátlan kereszténységnek az alapvető hitelveit, hogy akkor ebben hiszünk, ezt elutasítjuk, és ugye ott volt az első szakadás is, amikor a ariánusok távoztak, akik azt mondták, hogy az atya és a fiú szerintük nem egy lényegű, csak hasonló. Ezeket a különbségtételeket nagyon nehéz, hát hogy mondjam, egy külső embernek értelmezni, lehet, hogy egy elkötelezett katolikusnak ez nagyon fontos. Utólag nem tűnik olyan nagyon nagy konfliktusnak, de leírta a középkornak a több évszázadát ez a szembenállás. Mi az, ami neki ott fontos? Miért megy el oda?
Még az előzőt hozzámérném tenni, hogy nem csak nehéz manapság értelmezni ezeket a klasszikus hitvallásokat, amelyeket egy adott kor mondjuk filozófiai szókincsén szólalnak meg tulajdonképpen, és olyan emberképén, meg olyan istenképén is, ami nem biztos, hogy állandó maradt a történelemben. Egyúttal azonban, már ebben most semennyire se szeretnék belemenni, de roppant izgalmas feladat is, tehát hogy lehet lefordítani egy ilyet. Például úgy, hogy egy kicsit is érdekes legyen annak számára, aki ma hall.
Én szívesen veszem a lefordítja.
Tehát aki nem csak mondja a hitvallást, hanem el is gondolkodik rajta, hogy ez konkrétan mit jelent. Nem, én szeretném kéne, hogy ne menjünk bele, mert nagyon-nagyon elbonyolódik a dolog, viszont az tényleg nagyon érdekes, hogy ő oda megy, és hát ez nyilván, hogy mondjam, egy ilyen első nagy gesztus, az főként a keleti egyházak fele, akikkel ez a zsinat még összeköti a katolikus egyházat, tehát ez még egy közös egyetemes zsinat, ugye később következnek be különböző egyházszakadások azután, úgyhogy hát ez az ökumené szempontjából fontos. Számomra egy picit, mert ez mondjuk egy protokoláris dolog is, hát egy nagyszerű dolog, egy ilyen 1700-as évforduló, és ő pedig kellően dinamikus ahhoz, hogy ahogy elkezdődik a pápasága, akkor rögtön tesz is egy ilyen utat. Kicsit érdekesebb lesz számomra, hogy mit kezd majd a moszkvai patriarkátussal. Tehát még szintén egy nagy keleti egyház, de most hát nem csak a sajtója rossz, de hát úgy tűnik, hogy rettenetesen lesüllyedt morálisan is.
Mármint a moszkvai.
Igen, tehát azzal, hogy támogatja Oroszország agresszióját, és ugye Ferenc pápa bár beszólt néha a moszkvai patriárkának, de azért alapvetően próbálta bele a hangot keresni, és ez az egyik oka volt annak, hogy nem állt ki kellő határozottsággal Ukrajna mellett, vagy nem olyan határozottsággal, amilyen elvárható lett volna egy ilyen egyenlőtlen harcban. Úgyhogy, de annyira fontos volt az ökumenikus egység minimumának a megőrzése Moszkvával, hogy ő tulajdonképpen megpróbáltak valamilyen egyensúlyt tartani számomra nem egészen belátható módon. Ez egy új feladat lesz a mostani pápának is, hogy kezdjen valamit az orosz egyházzal.
Bennem megragadt az a hír, amikor Kirill patriárka, aki ugye korábban a KGB ügynöke volt, de hát azt mondják, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert tulajdonképpen a szovjet korszakban minden ilyen metropolita KGB ügynök volt, ezt nem lehetett elkerülni, jó, legyen. Hát most éppen Putyin ügynöke, szóval nem tudom elfelejteni azt a hírt, amikor Kirill patriárka megáldotta az egyik orosz fegyvert, aminek az volt a neve, hogy a nagy sátán, ami azért egy keresztény pap szempontjából az elég érdekes elfogadás. De azért is nehéz dolog ez, mert ugye Moszkva nem egyszerűen egy ortodox egyházközpontnak tekinti magát, hanem az új Rómának. És már nem mostanában, hanem régóta. Tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy ami régen Róma volt, és tulajdonképpen egy ilyen világközpont, vagy az egyház, világegyháznak a központja, az most Moszkva is úgy is viselkedik, mint amelyiknek tulajdonképpen az istentelen Európát újra kell keresztelni. Hát tudjuk, hogy vannak ezek a megváltó, és egyébként mindig a politikai elithez köthető ideológiák, amelyeket ilyen felső, orosz felsőbbrendűséget hirdetnek gyakorlatilag.
Hát olyan szempontból is jelentős ez. Én ez azért nem csak, hogy nem nagyon értek, de igazából közelebb is áll hozzám az a kérdés, hogy a katolikus egyházon belül hogyan folytatódnak a Ferenc által elindított és félig meddig hát belendített reform folyamatok. De kétségkívül ez egy olyan értelemben is egy horribilis feladat lesz az új pápának, boldogulni a világhatalmaknak, és például a tőlük függő kereszténység formációknak tulajdonképpen a politikai súlyával vagy szerepével, hogy itt azért egy ilyen közös horizont is kirajzolódik, tehát egy szép kifejezést olvastam rá nemrég, hogy a leadership brutalizációja, tehát ahol van egy brutális vezetőnk Amerikában, van egy Oroszországban, és egyáltalán, tehát ez a populista, nacionalista hát új világtrend, ez kitermeli azokat a kíméletlen vezetőket, akikkel talán már nem is lehet diplomatikusan tárgyalni sem, mert egész egyszerűen nem kötelező számukra semmi, vagy nem tartsak maguk nézve semmit se kötelezőnek. Na most egy ilyen helyzetben szembenézni amerikaiként, Amerikával is, és pápaként tulajdonképpen a kereszténységnek a hát nem minden égtájon kimondottan dicső állapotával, ez egy nagyon súlyos feladat lesz. Én egyelőre csak ennyit látok, és őt az első megnyilvánulásai alapján rendkívül intelligens és rendkívül finoman gondolkodó embernek tartom, aki hát remélhetőleg megtalálja a megfelelő utakat a kellő határozott állásfoglalásra.
Próbáljuk meg fölmérni azokat a problémákat, amelyek nagy vonalma persze, mert erre nincs elég adásidő, arra 3-4 óra is kevés lenne, amelyekkel a Vatikán, a katolikus egyház szembenéz az legutóbbi időkben. Holott lássuk be, hogy azért nagyon komoly kísérletek voltak, főleg a 60-as évektől elindul akkor a zsinati kezdeményezésekkel, hogy az egyházat megújítsák. Ez valamennyire meg is történt, de kiderült, hogy nem elegendő mértékben. Tehát a világ, a hívők és az egyház közötti szakadás vagy szakadék azért elég jelentős most is. És hát itt nem csak a kiskorúak védelméről van szó, erről most ejtettünk pár szót korábban ennek a beszélgetésnek az elején, hanem itt van még a papi nőtlenség kérdése, ami egyébként meleg ágya ennek az egész problémának, vagy ott van a melegpárok elismerése, ezzel kapcsolatban voltak nagyon szép gesztusai Ferenc pápának, csak hát nem kodifikálódott ezek a dolgok, ahogy ön is mondta. És hát van az a kérdés, hogy most, amikor a Vatikán szerepe kétségkívül fölértékelődik, akkor milyen hatalma van, milyen befolyása van, mit tud elintézni a világban, hogyan tudja a saját értékrendjét, ami ugye egy krisztusi értékrend lenne alapjában véve, értelmezni és továbbítani és rávenni hatalmakat, hogy próbáljanak meg valamiképpen a szelídség parancsának megfelelni, ami hát amin gondolom, hogy sok ilyen, hogy is mondta, brutális vezető elég sokat tudna nevetni, ha megemlítenék nekik, még hogy szelítség. Jó, tehát, hogy mik azok a problémák, amiket ön megnevezne most?
Most egy picit visszatérve az egyháznak a belső szerkezetére, illetve a belső problémáira, amelyek egyébként valóban nem függetlenek mondjuk a világpolitikai szerepétől, tehát egy közös szállat talán ott lehetne kitapintani, hogy nyilván egy mondjuk a saját reformjaival törődő egyház az minden szinten párbeszédképesebbé válik a világban, és hogyha mondjuk ugye tehát ez egy ilyen visszatérő kritika az egyházi reformerek részéről, hogy ugyan mindenütt a demokrácia ügyét igyekszik képviselni az egyház, és a nyilatkozataiban kiáll különböző emberi jogok, szociális jogok, stb. Mellett, tehát magyarán a szegények és a szabadság mellett, aközben a saját berkeiben hát egy olyan monarchikus és hierarchikus rendszert hát működtet, amelyik nem képes teret adni hasonló szabadságjogoknak, tehát hogy következetlen hasadt, és éppen ezért nem is eléggé hatékony hát értékképviseletről van szó a világban. Na most én ezzel annyiban egyetértek, hogy ugye szokás azt mondani, és Magyarországon is van egy olyan konzervatív katolikus mainstream, amelyik ezt hangoztatja, hogy mindezek másodlagos kérdések, tehát hogy ez egy mondjuk nyugat-európai típusú liberális katolicizmusnak a partikuláris probléma, hogy most legyenek-e nők papok, vagy ne legyenek, sőt még az LMBT plusz közösségeknek is, vagy embereknek az ügyei is hát másodlagosak ahhoz képest, hogy hát mennyiben súlyosabb problémák vannak a világban, és a pápák nagy dimenzióban törődnek inkább a szegénységgel, és inkább a békével, ami tényleg nagyon fontos missziójuk, és akkor ezt a keveseket érdeklő kérdést hát hagyjuk meg azoknak, akik szeretnek az ilyesmivel babrálni, vagy szeretik ezen az alapon bírálni az egyházat. Na most megítélésem szerint messze nem erről van természetesen szó, hanem arról, hogy ezek a különböző exkluzív, kirekesztő, különböző kisebbségeket mindenfajta döntéshelyzetből kiszorító, sőt, bizonyos értelemben át az egyház mindennapi életéből vagy rutinjából is kijebb toló, hát rögzültségek, ezek egész egyszerűen elveszítették a szellemi bázisukat, tehát teológiailag megindokolhatatlanná váltak. Vannak kísérletek, tehát ma is azt mondják, hogy az Isten egészen másfajtának teremtette a nőt, mint a férfit, különbözőek a tulajdonságaik, az egyházi hatalom az a férfiak kezébe illik, és nem tudom én, a spirituális érzékenység mondjuk a nőknek az ügye, hát ez messze nem így van, hát pontosan tudjuk, hogy minden emberben nagyon sokféle lélek és készség és képesség lakik, és nem csak ez, hanem hát a bibliai mondjuk érvrendszer is, amivel hozakodni szoktak, nem stimmel, tehát sem a melegek esetében nem stimmel, ezek fundamentalista érvelések, amelyek bizonyos bibliai idézeteket azonnal alkalmaznak, vagy úgy látják, hogy Jézus 12 apostolt ültetett maga köré, akkor a nőknek nem volt helyük, hát ezek nagyon nagy mértékben szimbolikus, nagyon nagy mértékben egy adott metszetéhez kötődik a történelemnek, stb. Rengeteg fajta fejlődés történt azóta, és a gondolkodás is fejlődött, és a teológiai gondolkodás is, amely azon töpreng, hogy ma hogy lehetne újra gondolni ezeket a kérdéseket, nagyon sokat fejlődött. Na most, ha komoly válaszok születnek, mondjuk azokra a problémákra, amelyeket hajlamos félresöpörni az egyházi fősodor, akkor ez egyrészt megbízhatóbbá teszi az egyházat, másrészt pedig ténylegesen elgondolhatóvá tesz olyan strukturális átalakulásokat, ahol tulajdonképpen sokkal jobban artikulálódik az egyháznak a szerkezete azokhoz a civil közösségekhez, amelyekkel párbeszédben azután hatékonyabban tud az egyház akár a globális kérdésekbe is beleszólni.
Láttam, a 60-as években készült filmekhez, ugye ez az ifjúsági mozgalmak kora, meg Prága korra, de a párizsi lázadás is, hogy fiatal papok a mise előtt vagy után, tehát nem helyett persze, gitároztak a fiatal hívőknek, énekeltek mindenféle protest szongokat. Tehát az egyháznak egy része fölvállalta azt a mozgalmat, amelyik jogokat követelt, amelyik másféle oktatást követelt, amelyik a második világháború előtti nagyon rideg nyugati életformát akarta valamiképpen örömtelibbé tenni, és olyan jogokat megszerezni a hatalomtól, amiknek az átadásáról korábban szó sem volt. Ez olyan papok tették meg, egy olyan egyház papjai, amely egyház egyébként a felvilágosodást a mai napig nem kedveli, hogy finoman fogalmazzak, és a 60-as éveket sem kedveli, hanem mindennek a a szabadszerelemnek, a drogoknak, hát nem akarom végigmondani, a melegágyának tekinti. De az egyház azt jelenti, hogy mindig megpróbált valamiképpen alkalmazkodni a helyzethez, hogyha meglehetősen, meglepően fiatal emberekről van szó, persze akkor az érthető is. Aztán mindig valahogy visszament, mintha a katolikus egyház tanításaiban, az alapigasságaiban lennének olyan dolgok, amiket ha megpróbál modernizálni, átalakítani, reformálni, akkor föladná önmagát. Ugye ez egy örök kérdés. Mikor adjuk föl magunkat? Van ennek megfejtése, ennek azóta, ennek a dolognak, ennek a hullámzásnak, ami a reformok és a visszatáncolás között van, mert mind a kettőre vannak érvek.
Hát én fölösleges hangsúlyozom, hogy itt a saját véleményemet tudom csak mondani, hiszen annyira megoszlik a katolikus egyházon belül is egyrészt a világállapotnak a megítélése, másrészt az egyház céljainak, feladatának, formájának az elgondolása, hogy itt nyilván, ha bármilyen módon állás foglalk, akkor rögtön rengeteg ellenvéleménybe ütközöm, tehát nem merném azt állítani, én tudom, hogy ez hogy van. Azt a trendet vélem kibontakozni például a másik vatikáni zsinat óta, ami egy ilyen elég éles határvonal, hogy hát túléptünk a modernitásnak azon a szakaszán, ahol igazán éles kérdés volt ez, hogy az egyház képes-e végre kiegyezni a felvilágosodásnak az impulzusaival és vívmányaival is befogadni ezeket, és olyan módon újra gondolni a saját szerkezetét is, hogy kompatibilis legyen valamiképpen azzal az igényel, ami a világ egészében a szabadság, a demokrácia irányába mutatott. Na most ennek úgy tűnik, hogy vége van, tehát pontosan a populizmusoknak és az ilyen vallási vagy pseudovallási megalapozottságú, hát különböző autokráciáknak, önkényuralmaknak, esetleg diktatúráknak az újjáéledésén, virágzásán, terjedésén látjuk azt, hogy egyáltalán nem kap olyan modernizációs késztetést az egyház a külvilágtól, mint amit korábban kapott. Tehát úgy tűnik, hogy ma jobban alkalmazkodik az összképhez akkor, hogyha nem foglalkozik a megújulással annyira, hanem az bizonyos értelemben elavultnak tekinti, tehát ahogy szokás is így legyinteni az ilyen öreg modernekre, akik még emlékeznek a másik vatikáni zsinatra, ugyan már hol vagyunk ettől. És mégis azt gondolom, és itt tulajdonképpen nem történik más, mint hogy óhatatlan közelségbe kerül az egyház, hogy mondjam, a politikai opciókkal, hogy akinek fontos a demokrácia a világban, annak fontos az egyház megújulása is a világban, hogy ne autokratikus rendszereknek legyen pusztán a struktúrája és az egész mentalitása által is a támogatója, mondjuk, hanem hát nagyon komolyan vegye azt a harcot, aminek most folynia kell a demokráciák megvédése érdekében.
De úgy tűnik, visszakanyarodva a konklávéhoz, mintha ezt a bíborosok eldöntötték volna. Tehát mintha a bíborosok nem egészen értenének azzal egyet, hogy hát a világban ez történik, akkor ne csináljunk semmit, és akkor ki fog derülni, hogy mennyire modernek vagyunk ahhoz képest, hogy a demokratikus fordulatok után most egy illiberális fordulat, vagy fordulatsorozatnak vagyunk a tanúi. De mintha a bíborosok többsége azt mondta volna, hogy nem, itt valami van, ami fontos, és amit folytatni kell.
Úgy tűnik, igen, ez nagyon szerencsés.
Ez egy kicsit szemben a világ folyamatokkal.
Hát egy kicsit szemben a világ folyamatokkal, ami meglepő is volt, érdekes is volt, és főleg ennek az arányai voltak érdekesek. Tehát azt lehetett sejteni, hogy vannak, akik akarják az egyháznak. Hát nem jó szó ez a modernizáció, mert tényleg egy kicsit porosan hangzik, de valamiképpen a világ fele való nyitását, és mondjuk
Bocsánat, nem csak, hogy a modernitáson túl vagyunk, de már a posztmodernen
hát,
is túl
talán
vagyunk.
Talán azon is, igen. Jó. Szóval hogy mindesetre azok, akik a nyitásra szavaztak, ami hát morális, doktrinális, hogy mondjam, nagy lelkűséget is jelent bizonyos értelemben, tehát az erkölcsbírónak a pozíciójából egy, hogy mondjam, szolidárisabb pozícióba való hát átmenetet. Szóval lehet tudni, hogy ennek vannak hívei, de hogy végül is úgy tűnik, hogy nagyon nagy arányban hát fölénybe került ez a megfontolás, vagy ez a horizont, ez a stratégia, vagy ez a vágy, hogy így legyen, ez kimondottan érdekes fejlemény. Nem tudjuk persze, hogy mit fog csinálni 14. Leó, de hát egyrészt nagyon sok racionális motívum volt a megválasztása mögött, másrészt meg nagyon nagy bizalmat érdemel így a működése kezdetén.
Hát meglátjuk, nekem úgy tűnik annak alapján, amit öntől hallottam, hogy nehezebb dolga lesz, mint Ferencnek, mert Ferenc megengedhette magának, mert ilyen volt a személyisége, hogy a melegpárokkal kapcsolatban semmi kötelezőt ne mondjon, de ajánlja azt a püspökeinek, a papjainak, hogy legyenek megértők, szeretők és elfogadók. De ha itt 14. Leó valóban kodifikálni akar változásokat, tehát törvényesíteni akarja ezeket, le akarja írni, ami azt jelenti, hogy onnantól az egyháznak követnie kell, az sokkal nehezebb dolog. Nem tudjuk, nem ismerjük annyira, hogy mennyire kitartó, mennyire kemény ember, mennyire akarja igazából ezt a dolgot. Most úgy tűnik, hogy akarja, de éppen ezért, mert sokkal nagyobb ellenállás fogja fogadni az ő kodifikációs hajlamait, mint a Ferenc pápának az elhajlásait, a szép szavakat, az odafordulás, mert azt el lehet felejteni, holnapra meg lehet bocsátani, de ami le van írva, az onnantól kötelező. Ezért gondolom, hogy nehezebb helyzete lesz.
Szabad ehhez még fűzni valamit röviden? Ezt egy picit másként látom, tehát egyrészt természetesen egyetértek azzal, hogy minden olyan cél, ami nagyobb konkretizációval jár, és előírásokat tartalmazna például az egyház számára, az sokkal nehezebben megvalósítható cél, egy ennyire tagolt, megosztott, gyakorlatilag plurális világközösségben, amelyben azonban mégis fontos az egységnek a megőrzése. És ezért nem is gondolom azt, hogy ő bármit lazítana tanításokon, és akkor mondjuk olyan egyházjogi változásokat akarna bevezetni, amelyek egyszer csak engednek dolgokat, amiket eddig nem engedtek. Tehát sokkal inkább úgy merem csak elképzelni a dolgot, vagy messzebbre nem merészkednék, hogy valamilyen formáját megtalálja pont a szinodális kereteken keresztül az egyház annak, hogy különböző tájakon valamilyen nagyon határozott közös tájékozódási pontok kijelölésével, de mégis különböző szabadságokat ad meg az egyes püspöki karoknak az ottani kultúrától, politikai viszonyoktól is függően. Ez egy nagyon nehéz ügy, erre azt szokták válaszolni, hogy akkor szétesik az egyház, meg anglikanizálódik, meg nem is tudom, mit csinál, de voltak éppen inkább arról lenne szó, hogy ahol ez egy nagyon erőteljes és gyakorlatilag kiérlelt dolog, például Németországban, ott azért lehessen jobban liberalizálni bizonyos dolgokat, és ez mondjuk rossz hír az olyan világtájak számára, ahol nem lesz hajlandó a püspöki kar követni ebben a nyitást.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm.
Mártonfi Marcell irodalomtörténész teológus volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. Még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. Selmeci János szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!